Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist március 17-én pénteken. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy mégis mi folyik a nemzetközi bankpiacon. Néhány héten belül ugyanis 5 pénzintézet likviditása rendült meg. Utolsó mozzanatként csütörtökön a 14. legnagyobb amerikai bank, a First Republic kapott mentővet, amit ráadásul nem is a kormány vagy a Fed, hanem a versenytársai dobtak neki.
Azt is látjuk, hogy egyébként olyan pénzintézetek is megrendülnek, amelyeknek a mentése, ugye ezek relatíve kicsik még, hogy már ezek is ilyen dollár 10 milliárdokban mérhető segítségre szorulnak. Én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos különbségek is vannak 2008-as válsághoz képest.
A bankpiac turbulens helyzetéről, valamint arról, hogy miben különböznek a jelenlegi és a 2008-as pénzügyi válság körülményei, Nagy Viktort, lapunk vezető részvényelemzőjét kérdeztük. A nemzetközi befektetői hangulat romlása a forint piacán is megtette hatását. Az idei forint erősödést, mintha teljesen eltörölték volna, megint 390 és 400 forint között váltják a magyar fizetőeszközt az euróval szemben. Elemzők szerint tartós megnyugvást az hozna, ha Magyarországról a befektetők elhinnék, hogy a nyugati blokkhoz akar tartozni, ennek pedig egyik jele lehetne, ha sikerülne megállapodni a beragadt magyar uniós pénzekről az EU-val. Két hét múlva ráadásul ebben a folyamatban fontos határidő közeleg, így erről, valamint a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti tárgyalási folyamatról is beszéltünk Szabó Dániellel, a Portfolio EU-s ügyekkel foglalkozó elemzőjével. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 17-én. Viszonylag rövid időn belül világszerte már az 5. banknak rendül meg a tőkehelyzete. Március elején előbb a Silvergate Bank vált inszolvensé, ezt követte múlt héten a Silicon Valley Bank és a New Yorki Signature Bank csődje. Részben az események hatására a svájci Credit Suisse-nek kellett ezen a héten nagy összegű likviditást kérnie az országi jegybankjától, csütörtökön pedig az amerikai First Republic Bank szorult rá versenytársai segítségére. A folyamatokkal, valamint azzal kapcsolatban, hogy miben különbözik a jelenlegi helyzet a 2008-as pénzügyi válságtól, itt van velünk Nagy Viktor, a Portfolio részvényrovatának vezető elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük a legutóbbi bajba került bankkal, a First Republic Bankkel. Hol tart most a sztori?
Ez ott tart, ez csütörtöki történet, tehát relatíve friss. Ugye itt az a hír, hogy ennek a pénzintézetnek is szüksége volt egyfajta mentővre, és hát itt most nem arról beszélünk, hogy az amerikai jegybank, vagy az amerikai kormány felügyelet lépett volna, hanem a versenytársak, a szektortársak léptek, és az amerikai nagybankok mentővet dobtak ennek a pénzintézetnek. Miért volt erre szükség? Összességében azért, mert egy nagyon hasonló pénzintézetről beszélünk, mint amilyen a Silicon Valley Bank, ugye az a pénzintézet, amelyik csődbe ment, és amelyik gyakorlatilag a lavinát elindította. Ennek a banknak a mérete is hasonló, és ugye itt is az jellemző, hogy a betéteinek a nagy része, közel kétharmada az nem biztosított. És az volt a félelem, hogyha a betétesek itt is megrohamozzák a bankot, akkor tartva attól, hogy a betéteik nincsenek biztonságban, akkor előbb-utóbb itt is csődközeli helyzet alakulhat ki. Ugye összesen 30 milliárd dollár dobtak össze a nagy pénzintézetek, itt olyan amerikai nagybankokra kell gondolni, tényleg a legnagyobbakra, mint amilyen a JP Morgan, a Citigroup, a Bank of America, Wells Fargo, vagy a Goldman Sachs, illetve Morgan Stanley is. Ők azt csinálták most, hogy nem biztosított betétet helyeztek el gyakorlatilag ennél a pénzintézetnél. Itt a bizalomépítés volt egyértelműen a cél, hogyha az ügyfelek azt látják, hogy a legnagyobb amerikai bankok is elhelyeznek itt betétet, mégpedig úgy, hogy ezek a betétek sincsenek biztosítva, akkor ugye akkor minden rendben van, és akkor ezzel meg lehet akadályozni azt, hogy egy bank run alakuljon ki.
Ugye ez a First Republic Bank, ez Amerika 14. legnagyobb bankja. Miért segítenek a versenytársak, hogy mondjuk egy ilyen focis hasonlattal érjek, hogyha a Sevilla problémába kerül, vagy bajba kerül, akkor a Real Madrid vagy a Barcelona nem siet a segítségére?
Ugye azt látjuk, hogy az eddig bajba jutott pénzintézeteknél, és egyébként a 2008-as pénzügyi válságnak is ez volt a nagy tapasztalata, hogy végső soron ezeket a pénzintézeteket, a bajba jutottakat mindig átveszi valamelyik versenytársuk. Tehát hogy a folyamat vége úgy is az, hogy egyébként ezeket a pénzintézeteket úgy kell megmenteni, hogy valakinek át kell vennie eszközeiket, forrásaikat, betéteiket, hiteleiket, akkor meg már miért nem mentenék meg, és miért állítanak meg a folyamatot már a legelején. Tehát én azt látom, hogy a cél az egyértelműen az, hogy ezt a dominó láncot ezt már az elején megfogják, döntés, hogy már a nulladik időpillanatban lépéseket tegyenek, ne várják meg, mint amit a Lehman Brothersnél láthattuk, hogy hagyták csődbe menni a pénzintézetet, és ez egy nagyon durva globális láncot indított el. Nem várják meg ezt, hanem már akkor lépnek, amikor még működőképesek ezek a pénzintézetek.
Te is most a referenciának a 2008-as pénzügyi válságot használtad. Ez a helyzet, ez most miért más?
Azt gondolom, hogy azért első ránézésre, tehát az emberek az érzése, hogy ez most nagyon 2008, hiszen mit látunk, azt látjuk, hogy egymás után dőlnek a pénzintézetek, azt látjuk, hogy a részvényárfolyamok zuhannak, azt látjuk, hogy a tőkepiacon nem csak a részvénypiacokon, hanem más piacokon, kötvénypiacon, nyersanyagpiacon, kriptovaluták piacán is hatalmas hullámokat vetett az elmúlt napoknak az eseménye. És hát azt is látjuk, hogy egyébként olyan pénzintézetek is megrendülnek, amelyeknek a mentése, ugye ezek relatíve kicsik még, hogy már ezek is ilyen dollár 10 milliárdokban mérhető segít. Szorulnak. Én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos különbségek is vannak a 2008-as válsághoz képest. Azért ott azt láttuk, hogy azért meghatározó pénzintézetek is bedőltek, most pedig azért egyelőre regionális bankokról van szó az Egyesült Államokban. De azt gondolom, hogy ha néhány pontba össze kellene gyűjteni azt, hogy mi az, ami a nagy különbség, ugye három nagyon fontos dolgot mondhatnánk. Az egyik az, hogy lényegesen szigorúbb a tőke és likviditási szabály az, amelyik ezekre a pénzintézetekre vonatkozik. Tehát a 2008-ashoz képest a szabályozói környezet is alaposan megváltozott, és hát még akkor is, hogyha tudjuk azt, hogy az Egyesült Államokban a legszigorúbb szabályok azok csak a nemzetközileg aktív nagy bankokra vonatkoznak, és a kisebbekre, mint amelyek most dőlnek, mint amilyen a Silicon Valley Bank is volt, enyhébb szabályozás vonatkozik, de összességében a szabályozás az jóval szigorúbb, és hát összességében ezeknek a bankoknak a likviditási tőkehelyzete jóval erősebb, mint akkor volt. Ez mondjuk az első pont, mondjuk a második dolog, ami szerintem nagy különbség, az, hogy miközben 2008-ban azért nagyrészt egy hitelezési válságról beszélhettünk, főként a jelzálog hitelezésben rendkívül sok rossz minőségű hitel volt a bankok könyveiben, ezek dőltek egymás után, azért most nem erről beszélünk, ez egy egészen másfajta válság, és hát a harmadik nagyon fontos pont szerintem, hogy a szabályozó hatóságok, a jegybank, a kormány, de akár ugye, mint az előbb említett ügyben is, akár a szektortársak is lényegesen gyorsabban lépnek most. Ráadásul az eszközrendszer is megvan. Tehát azok az eszközök, amik 2008-ban működtek, például az, hogy a betéteseket megvédjük, vagy az, hogy a bajba jutott pénzintézetekre vevőt keresnek, tehát kvázi felvásároltatják valamelyik nagybankkal, ezek a lépések, ezek most is működnek, és látszik azt, hogy nagyon gyorsan nyúlnak ezekhez az eszközökhez, és igyekeznek ezeket a folyamatokat már az elején megállítani.
Tehát akkor azt kimondhatjuk, hogy egyszerűen kvalitatív szempontból is más az a helyzet, amikor ilyen toxikus prime hitelek, meg más típusú jelzálog hitelek vannak egy banknak a könyveiben, amik elértéktelenednek, és más ez most, mint amikor hát főleg ilyen viszonylag alacsony hozamú kötvényekkel van a gond.
Így van. Azért azt látni kell, hogy a problémát alapvetően az okozza, hogy a bankok működésének egy sajátossága az, hogy alapvetően a bizalomra épül, és hát gyakorlatilag nincsen olyan pénzintézet, amelyik el tudná viselni azt, hogy a betéteinek a nagy részét hirtelen kivonják. A Silicon Valley Banknél is ez történt, ott egy nap alatt a betétek negyedét, közel 42 milliárd dollárt akartak kivonni az ügyfelek, és hát ez a bank betéteinek közel negyedét jelentette, emiatt pedig az eszközök egy részét értékesíteni kellett, itt kényszerlikvidálást is mondhatunk már, és a Silicon Valley Banknél is az volt a helyzet, hogy a kötvényeken, amelyek a banknak a mérlegein voltak, ezeket kellett értékesíteni, és ezeken a kötvényeken nagyon komoly veszteségeket szenvedtek el, összemedett el a pénzintézet, emiatt pedig pótolagos tőkére szorul, és tehát ez a folyamat gyakorlatilag, ami oda vezet, hogy valamiféle forrásra szüksége van a pénzintézetnek, és akkor ilyenkor jönnek a szabályozó hatóságok, a jegybank, a kormány, amelyek csomagokat állítanak össze, illetve a szektortársak, amelyek pedig igyekeznek megmenteni ezeket a pénzintézeteket. Ugye kicsit árnyaljam a képet, azért szerintem azt érdemes mindenképpen megemlíteni, hogy az amerikai bankoknak a hivatalos tőkehelyzete az rendkívül erős, de hogyha figyelembe veszük azt, hogy mondjuk a kötvényportfóliókhoz köthető egyelőre mondjuk nem realizáltnak mondható veszteségeket is figyelembe vennénk, akkor már egészen más lenne a helyzet. Tehát főleg a kisebb regionális vagy speciális ügyfélkörrel rendelkező pénzintézeteknél gyengíteni a tőkehelyzetet akár jelentősen az, hogyha az eszközeiket most azonnal likvidálniuk kellene.
Tehát jó, de nem olyan jó.
Headline jó, tehát ugye alapvetően nagyon jó, sokkal erősebb, mint 2008-ban, viszont a meredek kamatemelkedés miatt a kötvényportfóliók azok jelentősen átárazódtak ezeknek a banknak a mérlegében, amivel nincsen baj, hogyha ezeket lejáratig tartják. Csak hát ugye most az a helyzet, hogy mondjuk, hogyha az ügyfelek tömegesen betétet vonnak ki a bankból, akkor ezeket a kötvényeket értékesíteni kell, és akkor jóval áron alul, vagy tehát hogy jelentős veszteséggel kell értékesíteni, vagy lehet őket értékesíteni, és ez okozza a veszteségeket.
Ugye, ami nagyon nem szereti ezt a típusú ilyen bizonytalan időszakot az a tőzsde, hogy állnak most az árfolyamok?
Hát nagyon nagy mozgásokat, nagyon durva mozgásokat látunk. Csütörtökön jellemzően emelkedett a kisebb regionális amerikai bankoknak a részvényárfolyama. Ugye van is honnan emelkedni, hiszen arról beszélünk, hogy néhány nap alatt ezek az értékünknek az 50-80%-át elveszítették, és úgy most a mélypontokról emelkedik az árfolyam 5-10-20%-ot, tehát egy valamiféle megnyugvást látunk a piacokon. Ugye már arról beszéltünk, hogy globális hatások voltak, tehát nem az csak az amerikai bankrészvényeknél volt hatása ezeknek az eseményeknek, a Credit Suisse-nek az árfolyama is megszenvedte ezt, itt március elejéhez képest most szerdáig közel felére esett az árfolyam, és onnan is volt most egy felpattanás, de hát ma meg már újra lejtmenetbe kapcsolt az árfolyam, tehát ott is nagy mozgások vannak. Beszéltünk kicsit az OTP-nek az árfolyamáról, az is alaposan megszenvedte az elmúlt napokon. Március elején még arról beszéltünk, hogy ilyen 11 000 forint környékén állt az árfolyam, most hétfőn pedig egészen 9132 forintig esett a jegyzés, tehát 17%-ot esett néhány nap alatt, és onnan pattant fel most újra a 10 000 forint környékére, tehát itt is nagyon durva mozgások vannak, és egyébként szerintem állatolvasilónak összességében ez a First Republic Banknek az árfolyama szolgált, vagy részvénye szolgálhat, az a múlt hét elején még 123 dolláron állt, most hétfőn, tehát egy héttel később pedig 18 dollár alá esett, vagyis az értékének a 85%-át elveszítette egy hét alatt. A volatilitást egyébként jól mutatja, hogy tegnap már plusz 10%-ban volt ennek a banknak a részvényárfolyama, miután kiderült ez a 30 milliárd dolláros mentőv, aztán viszont zárás után újra 18% mínuszba esett az árfolyam, miután a bank bejelentette, hogy felfüggeszti az osztalékfizetést, tehát nagyon-nagyon gyorsan változnak az események, és tényleg extrém mozgásokat látunk az árfolyamokban.
Mi adhat valamilyen megnyugvást a piacokon?
Én azt gondolom, hogy ezek a gyors lépések, ezek időlegesen mindig megnyugvást hoznak a piacokon, tehát hogyha azt látjuk, hogy mondjuk már napok teltek el, és nincsen újabb bedőlő bank, és nem érkeznek újabb rossz hírek, miközben azt látjuk, hogy egyébként pedig a szabályozó hatóságok, jegybankok, kormányok, szektortársak mindent megtesznek azért, hogy már az elején csírájában elfolytsák ezeket az eseményeket. Hogyha ezt látjuk, akkor az bizonyára megnyugvást hozhat a piacokon.
Jó, mert végül is ezt mondtuk a Credit Suisse, meg most a First Republic Bank előtt is, de akkor így újraindul ez az időkeret.
Így van, és egyébként meg hát az hiszen nagyon fontos hozzátenni ez az egészhez, hogy sokat foglalkozunk persze most a bankokkal kapcsolatos aggodalmakkal, de azért vannak más történések is a világban, ilyen például a inflációnak az alakulása és az arra adott jegybanki lépések, vagy kamatemelések, amit egyébként a befektetők fejben már összekötöttek a bankcsődökkel, tehát hogy itt azért van egy nagyon komoly összhatás, az LKB ezen a héten 50 bázispontos kamatemelést hajtott végre, és itt ki is emelték, hogy igen, figyelik a pénzügyi piacok, hogy a bankokkal kapcsolatos eseményeket, de az infláció letörés az mindennél fontosabb, és az amerikai jegybank pedig jövő héten szerdán, március 22-én dönt majd a kamatokról, és itt is érzékenyen érinti a jegybanknak a lépéseit, az, hogy mi történik a bankokkal, vagy mi történik a bankszektorban, miközben a Silicon Valley Bank csődje után már azt kezdték árazni a befektetők, hogy akár az is megtörténhet, hogy nem emel kamatot az amerikai jegybank a következő ülésén, most már megint az a legvalószínűbb, hogy 25 bázispontos emelés jön, tehát szerintem a Fed is kiemelten figyeli ezeket az eseményeket, és a tőkepiacokra is. Tehát nyilvánvalóan nem csak a bankokkal kapcsolatos híreknek, hanem az amerikai és az európai jegybanktól érkező információknak, híreknek, kamatemelésnek is van hatása.
Figyeljéként egy eredményt már biztos elértek a világ jegybankjai az infláció elleni harcban, hogy bankot olcsóbb lett venni.
Nem hiszem, hogy ez volt a cél, de mondjuk az eszközállatnak a letörése az lehetett egyébként, de összességében senkinek nem célja az, hogy pénzintézetek menjenek csődbe, kerüljenek nehéz helyzetbe.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Nagy Viktor, a Portfólió részvényrovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm. Sziasztok!
Az elmúlt néhány napban óriási leértékelődést tapasztaltunk a forint piacán, megtört a 2023 eleje óta tartó erősödés, és a nemzetközi befektetői hangulat romlásából adódóan az elmúlt hetekben megszokott 380 forint körüli euró árfolyamot jócskán elhagyva megint 390 és 400 forint között mozog a kurzus. Sok elemző beszélt arról, köztük Zsidai Viktor itt a Checklistben is, hogy az hozhatna tartós megnyugvást a magyar gazdaság számára, ha a befektetők elhinnék, hogy hazánk a nyugati blokkhoz akar tartozni, ennek pedig egy megfelelő jele lenne az, ha végre valós megállapodás születne a magyar kormány és az Európai Unió között az EU-s pénzekről. Azzal kapcsolatban, hogy ez mikorra várható, és hogy állnak a tárgyalások, itt van velünk Szabó Dániel, a Portfólió EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Az elmúlt napokban, vagy elmúlt hetekben, mintha kevesebbet hallanánk, főleg az Erasmus ügy óta erről a témáról. Itt mi most ennek az egésznek a státusza? Itt pontosan mit kell most figyelni, hogyha azt akarjuk látni, hogy áll az EU és a magyar kormány vitája?
Az elmúlt időszakban magát az Európai Bizottságot is meglepte az, hogy a kezdeti lelkesedés a magyar kormány esetében elmúlt, ugyanis még amikor a tavaly decemberben döntöttek a magyar partnerségi megállapodás aláírásáról, majd a kohéziós források 55%-ának felfüggesztéséről, és a horizontális feljogosító tételek alkalmazására hivatkozva leállították az összes Magyarországnak a 2021-27-es költségvetésből járó kifizetést, valamint, amit Erasmus ügyként ismerünk és említettél is, esetében pedig alkalmazták a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi szabályainak hiányosságai miatt a kötelezettségvállalási tilalmat is. És amikor erről megállapodtak decemberben, akkor a magyar kormány március 31-i határidőt tűzött ki, ami a szintén éppen befagyasztott helyreállítási alapforrásainak a szupermérföldköveinél szerepelt. Tehát ott azt mondták, hogy akkor március 31-ig a két legfontosabb vitáspontot, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi szabályozását és a igazságügyi reform négy tételből álló sorát a magyar kormány megpróbálja úgy orvosolni, hogy ez az Európai Bizottságnak is megfeleljen. És január végén már elküldte a magyar kormány az igazságügyi reformoknak a tervezetét, és ez tulajdonképpen a fő gát, tehát ez az, ami minden EU-s kifizetést blokkol, ez az összes vitásügyünknek a központjában van, tehát amíg ezt nem orvosolják, addig tulajdonképpen semmilyen forrás nem érkezett Magyarországra az Európai Unióból. Tehát ezt a kérdést ezt viszonylag hamar megpróbálta rendezni a kormány, be is terjesztett egy törvényjavaslatot, ezt társadalmi egyeztetésre is bocsátotta, ebben a magyar civil szervezetek is tettek észrevételeket, és az Európai Bizottság is. És az elmúlt hetekben ki is derült, hogy itt nem minden felel meg az Európai Bizottságnak a magyar ajánlások közül, és ennek az orvoslása elindult, és tulajdonképpen ezen a héten érkezett egy észrevételezés még Brüsszelből, hogy akkor mit és hogyan módosítanának, de ez egy folyamatosan alakuló párbeszéd, egyeztetés. Most jelenleg azt várjuk, hogy itt történjen valami.
És mi, hogy egy új jogszabály szülessen, vagy itt most pontosan mit kell figyelni?
Leginkább azt, ugyanis miután már társadalmi egyeztetésre bocsátották az eredeti törvénytervezetet, várhatóan még egy ilyen kör nem lesz. Ez amúgy is már nagyon égett ez a március 31-i határidő, tehát két hét kellene, hogy legyen egy társadalmi egyeztetésre, és ennyi időnk már nincsen. Tehát hogyha most, ma délután benyújtják, akkor is ez március 31-én jár le. Tehát második körös társadalmi egyeztetés nem valószínű, hogy lesz ebben a kérdésben. Úgyhogy már valószínűleg a parlament honlapját kell figyelni, hogy beterjeszti a kormány a törvényjavaslatot, és még akkor is majd fölmerül az, hogy egyébként a végleges változat, ami várhatóan egyébként több részletre lesz szedve, mert a magyar igazságszolgáltatáson belül négy nagyon eltérő területet érint, tehát ez valószínűleg több törvény módosításaként fog megjelenni a parlament honlapján, de egyelőre még ennek nincsen jele. Sőt, azokkal az emberekkel, akikkel az Európai Bizottságban beszéltem, az egyeztetés még olyan fázisban van, hogy ez minimum egy vagy két hét lesz, mire ez megtörténhet.
Az interjú elején említetted, hogy a bizottságban van egy olyan megélés, hogy a magyar kormányban mintha elmúlt volna a lelkesedés. Ez pontosan mit jelent, és miért érezhetik így?
Több területen tapasztalják azt, hogy a magyar kormánynak vannak olyan határvonalak, amelyeket nem szeretne átlépni különböző okokból, ezeknek nem mindig ismerik a hátterét. A Erasmus ügyként ismert résznél, a vagyonkezelő alapítványoknál látják azt, hogy bizonyos közhatalmi funkciók vagy szereplők és maguknak az alapítványoknak a jogköreinél a kormány a lehető legkisebb lépéseket tenné, ami éppen elégséges ahhoz, hogy ez az Európai Bizottságnak megfeleljen. A bizottság itt mindenképpen szeretné azt, hogy ne kétszer 6 évre legyenek választva a tagok, mint ami a magyar kormány legutóbbi ajánlatában szerepelt, ami már egyébként egy komoly előrelépés volt ahhoz képest, hogy visszahívásig szóltak ezek a kinevezések, de abban is látnak egyfajta távolságtartást vagy rugalmatlanságot a magyar kormány részéről, hogy kik legyenek azok, akik nem vehetnek részt a kuratóriumokban. A magyar kormány ajánlata az, hogy az államtitkárok, kormány megbízottak, miniszteri megbízottak, miniszterek nem kerülnek be a kuratóriumokba, viszont az Európai Unió azt szeretné, hogyha az államigazgatásnak a közhatalomban bíró szervei, ezek jellemzően hatóságok vagy olyan bizottságok, akiknek különböző társadalmi folyamatokra jelentős ráhatásuk van, se ülhessenek be a bizottságokba. Viszont a kormányt alkudozna a pozíciók kapcsán, hogy akkor kik és hogyan kerülhetnek be. Az igazságügyi reform esetében ott pedig, amiről én hallottam, az az, hogy a bírói kinevezéseknek és a kúria alkotmánybíróság működésének tagjainak választásának menetét az Európai Bizottság sokkal nagyobb hatalmat adna a bírói önkormányzatnak megfelelő országos bírói tanácsnak, miközben a kormány pedig a bírósági hivatalnak a jogköreiből nem igazán engedne. De itt már mindenféle engedmények egyébként történtek azóta, hogy a kormány közé tette ennek a törvénytervezetnek az első változatát. Itt az lesz a kérdés, hogy ez mennyiben módosult. Itt állítólag nagyon sok egyeztetés történt, nagyon sok finomítás bekerült, részben azért, mert több magyar civil szervezet is jelezte a kormánynak az aggályait ezzel kapcsolatban.
Ugye említette ezt a március 31-i határidőt, ez pontosan mit határoz meg, és mit várhatunk utána?
A március 31-e egy puha határidő, viszont azt mindenképpen jelezte, hogy a magyar kormány eltökélt, hogy ezt a vitát gyorsan rendezze, és minél hamarabb hozzáférjen az uniós forrásokhoz. Ez leginkább egyébként a piaci szereplőknek volt egy üzenet, ugyanis ismerve az uniós bürokratikus rendszereket, amik elég lassúak, mellette egyébként még a magyar törvényhozási gyakorlat is tud nagyon lassú lenni, hogyha a jogszabályoknak rendes parlamenti vitája van, bizottságok egyeztetnek róluk és társai. Tehát itt egy világos üzenetet akartak küldeni, hogy ezt az egész bürokratikus akadályt a lehető legrövidebb időn belül szeretnék megugrani, ami azt jelentette volna, hogy így az első fél évben megérkezhetnek az uniós források. Viszont most már abban a fázisban vagyunk, hogy ha holnap be is kerül ez a törvényjavaslat a parlament elé, azt el is fogadják mondjuk a jövő héten, akkor is annyira a határidőhöz közel vagyunk, hogyha át is megy, ki is hirdetik, az Európai Bizottság elkezdi vizsgálni, ez akár 30-45 nap is lehet ez a periódus, amikor azt mondják, hogy igen, ez már megfelel, utána pedig a magyar kormánynak érvényeznie kell az első kifizetéseket, de még ott sem teljesen biztos, hogy akkor a brüsszeli döntéshozók rögtön azt fogják mondani, hogy igen, akkor megindulhatnak a kifizetések. Elképzelhető az is, hogy programonként, operatív egységenként kezdik el átnézni a magyar fizetési igényeket, tehát ez mind-mind kitolhatja az időt, mind a kohéziós források, mind a helyreállítási alapforrásainak esetében. Tehát ez a március 31-i határidő, ez azért volt fontos, hogy látszódjon, hogy az első fél évben megérkezhetnek ezek az uniós források. Most viszont már brüsszeli forrásaim, sőt a magyar kormányzatból is olyan hangok jöttek, meg olyan adatközlések jelentek meg a piac felé, hogy ez már inkább az év második felére várható, tehát inkább ez az augusztus vége, szeptember eleje időszak az, amikor már ténylegesen megjöhetnek. Ez valóban egyébként egy fontos üzenet lehet a piacoknak, hogy a források már fognak érkezni, és Magyarország képes kooperatív viszonyt fenntartani az Európai Bizottsággal, és nem lóg ki ebből a rendszerből. Abban is bíznak egyébként nagyon sokan Brüsszelben, hogyha a forrásfolyósítás megindul, akkor a különböző közös uniós döntéseknél a magyar vétók elmaradnak. Tehát ez egy fontos üzenet lehet, viszont azt látni kell, hogy egyébként jelentős forrásbeáramlást az idén nem fog jelenteni. Tehát maga a tény, hogy nagyjából 800 milliárd eurónyi forrás az, amit várunk, ennek akár jóval kisebb része is lehet az, ami ténylegesen megérkezik az idei évben, nem menteni meg önmagában az árfolyamot azzal, hogy forint keresletet generál, de mindenképpen egy nagyon fontos üzenet lenne, hogy akkor ez a vita lezárult, és akkor rendben jöhetnek a magyar források.
Meg egy technikai kérdésem maradt, hogy ugye Brüsszelre magyar sajtóban szeretnek kicsit ilyen monolit struktúraként hivatkozni, de ahhoz, hogy megünduljon az EU-s pénzeknek a lehívása, ez a bizottságnak vissza kell még mennie a tanácshoz, vagy ebben már dönthet kizárólag a bizottság, tehát hogy nem kell a többi tagállamot bevonni?
Hát összességében a kohéziós forrásoknál a befagyasztott 55% feletti résznél a bizottságnak nincsen semmilyen kötelezettsége. A kondicionalitási eljárás, amiről a tanács döntött, ott kell tenni egy előterjesztést, de ez viszonylag kisebb tételt érint meg a helyreállítási alapnak a forrásait. Tehát ettől függetlenül megindulhatnának Magyarországra a uniós utalások.
Értem, tehát ami nincs felfüggesztve, ott ugye elindíthatja a bizottság magát, amit a tanács függesztett fel, az pedig a tanácsnak van joga úgymond kijereszteni.
Igen, és ott egyébként nem is nagyon valószínű, hogy ez az idei évben megtörténhet. Ott 27 vállalást kellene teljesíteni a magyar kormánynak, ebből az igazságügyi reform az csak egy kisebb szelet. Rengeteg más jogszabályt is kellene még tisztázni, plusz vannak olyan programok, amiket az EU alapjogi kartájával ütköző magyar jogszabályi berendezkedés miatt nem lehet utalni, ott még változtatásokat kell tenni, és ugye ebből a folyamatból, ami most kibontakozott pont az igazságügyi reform, vagy az összeférhetetlenségi szabályok kapcsán, az látszik, hogy jóval lassabb az egyeztetés, mint egyébként várta bárki is.
Akkor izgalmas időszak jön. Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál a folyamatokba. Az elmúlt percekben Szabó Dániel, a Portfolio EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld is a checklistet ott, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.